Belenézett a visszapillantóba, a ház lassan kis ponttá zsugorodott, az otthona. A mindennapjait nagyjából 15 éve a gyerekekhez, a férje napirendjéhez, az aktuális munkahelyéhez és a feladataihoz igazította. Viktort nem volt egyszerű beleilleszteni ebbe a zsúfolt életbe. Időnként megterhelőnek érezte a randikat, a készülődést és azt az egész felhajtást, ami a szeretőzéssel jár. Utálta, hogy sakkozni kell az idővel, együtt élni a bűntudattal, hogy ez is valami olyasmi, ami alkalmazkodást kíván tőle. Mégis ragaszkodott a találkozásokhoz, mert a férfi jelentette neki az én időt, a kikapcsolódást, a titkos életet, a szabadság illúzióját. Bossanova című regényében Angéla Murinai olyan témához nyúl, amiben ott a fájdalom lehetősége, hiszen a hűtlenség komoly áldozatokkal jár, akár kiderül, akár nem, de biztosan, hogy mindig a jól ismert forgatókönyv szerint történnek a dolgok.
Én egy ilyen nagyon szemlélődő ember vagyok, ami egyébként a környezetemet időnként meg is terheli. Nekem minden téma az, hogy úgy tekintek az életre, mint egy regényre, amiben a jó és a rossz, minden egy sztori, ami mögött lehet valami, amiből tanulhatunk. Nagyon érdekes így tekinteni az életre. Úgyhogy ebben a történetben ott van az a rengeteg nő, aki velem megosztotta a történetét. Valahol ott van az én történetem is. Ott van a barátaim története. Meg mindaz, ami ezekből rajtam átszűrődött, és ami igazságokat ebből levontam. A téma pedig nagyon rég érdekelt már.
A téma az, hogy kiből lesz szerető. Ez izgatott téged, hogy miért indulnak el ezen az úton ezek az emberek, vagy pedig, hogy mi történik mindenkivel, aki ehhez kénytelen asszisztálni?
Ennek mind a két oldala nagyon érdekelt. Én azt látom ezekben a történetekben, a valóságban, hogy itt is nagyon sematikusan gondolkodunk. Egy ilyen történet is nagyon sokszor a legvégén arról szól, hogy nők utálják egymást, vagy nők versengenek egymással. Tehát, hogy van egy ilyen képlet, hogy a szerető azt gondolja, azt szeretné hinni, és nyilván ez van vele elhitetve, hogy ott a másik oldalon van egy nő, aki hát nem elég jó, unalmas, átléphető, legyőzhető.
A feleség által.
A feleség. Igen. A feleség pedig rögtön nyilván a szeretőt utálja. És akkor ők nem is nagyon ismerik egymást, de utálják egymást. Köztük meg van egy férfi, aki köszönjük szépen, jól van legtöbbször. Ide is megy, oda is megy, mindenhonnan megkapja, amit akar. És akkor érdekelt az, hogy de hát azért ott mind a két oldalon, ez a világ soha nem fekete-fehér. Mi van a másik oldalon? Olyan szerencsém volt, hogy amikor az anyakönyvhöz csináltam az interjúkat, ott én belefutottam néhány olyan nőbe, aki nagyon őszintén beszélt arról, hogy az élete egy bizonyos szakaszában ő neki volt szeretője. És azt figyeltem meg, hogy nagyon hasonló motivációk voltak, hogy általában ezek nem egy ilyen üres időtöltésnek jó lesz viszonyok voltak, hanem ezek arról szóltak, hogy valami irtózatosan hiányzott ezeknek a nőknek, nagyon rosszul voltak, általában az otthoni kapcsolat is minimum bukdácsol, de inkább volt bántalmazó, és egyszerűen volt is, aki kimondta, hogy ez neki olyan volt, mint egy terápia, és amikor a terápiáját befejezte, akkor szépen megszüntette ezt a kapcsolódást, és utána már tudott jobban magára figyelni. Utána elkezdette a saját életét építeni.
Annyi töltést kapott egy viszonytól, igen, egy szeretőtől, igen, ezektől az alkalmaktól, hogy amiben azt be tudta forgatni a saját életében.
Amiben ő nem feleség volt, nem anya volt, nem az volt a menny a konyhába volt, nem az anyósnak a lekicsinylett menye volt, hanem egy nő volt, akiért valaki fölöltözik, akit valaki a kedvességével elhalmoz, a figyelmével elhalmoz, és ez elindított benne egy ilyen gyógyulást, és ez elvezette legvégül oda, hogy oda tudott fordulni önmagához. Nyilván vannak másmilyen történetek is. Ehhez képest nekem nagyon üresnek tűnnek azok az egysíkú férfi történetek, amikor így nem már unom a feleségemet meg, ráérek, és akkor összeszedünk valakit egy online társkereső oldalról, ugye tudjuk, hogy az online társkereső oldalak 80%-ban nős férfiak vannak. Ők hogy érnek rá erre? És miért? És ehhez képest ez a néhány nő, aki a bizalmával megajándékozott, valami egészen más történetet mondott el. Úgyhogy ezt próbáltam így beépíteni, és akkor ez a fikciós történet nekem annyit adott az, hogy kitaláltam két nőt és három férfit, mert ők is jelentősek, ők is mesélnek azért ebben a történetben, akiket így nagyjából tudtam, hogy hová akarom őket eljuttatni, de aztán volt, hogy meglepetést okoztak. És nem az lett a könyv vége, amit én a könyv végének gondoltam.
És tudod, mi az érdekes, hogy amikor arról olvastam, hogy a Bori mennyire nem ismeri ezt a férfit valójában, hogy miről gondolkodik, hogy miről mi a véleménye, hanem tényleg csak az együttlétek a fontosak, hogy ő nőnek érezheti magát, a másik meg férfinak, hogy lényegében egy eszköz volt, amitől ő jobban van, és nem köteleződött el mellette érzelmileg.
Azért a Borinak elég érdekes a személyisége. Egyszer mondja is magáról, hogy a mostani pszichológiai trendek szerint ő egy óvatos kötődő, vagy nem tudom, tehát hogy ő eléggé kívül is tud maradni a kapcsolatain, továbbá védekezett is egy kicsit, szóval, hogy pontosan tudta, hogy neki itt dolga van, azt végig kell csinálni, neki a család az első, és hogy ebben nem fér az bele, hogy majd ő így elkezdjen álmokat szövögetni, meg mindent meg is szövögetni, hanem akkor toljuk ezt bele abba, hogy van egy testem, amit most másképpen használok, saját akaratomból használom úgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt ebben egy tudatosság is, hogy önmagát óvja, illetve a családját. Hogy volt ott azért, amikor ő megzuhant, hogy te úristen, mit csinálok.
Végig azt éreztem, hogy a fikció neked arra volt jó, hogy ilyen eszenciáját ad ennek a sokféle problémának, amit ez a tabu egyébként fölvet, mert tényleg nem szívesen beszélünk róla, hogy kiben mi zajlik, amikor egy ilyen szeretői kapcsolatban van. Szóval, hogy te tudtad építeni, te tudtál egy olyan anyóst mögé tenni, mondjuk a Janka esetében, te tudtál egy olyan előéletet, vagy megküzdési technikákat, ami terelte a szereplőidet valami felé.
Igen, és benne van egy kicsit a vágyálom is. Mert ahogy abban is látok egyféle sematizálást, az egész életünk hiányok, hagyományok szerint élünk, elvárások és szokások szerint. És akkor ugye a hagyományok szerint van ez, hogy a két nő utálja egymást, és a hagyományokhoz kötődik az is, hogy oké, akkor, hogyha akarjuk, hogy jobb legyen, akkor milyen megküzdési stratégiáink vannak, és ezek néha nagyon szánalmasak.
Például?
Én azt látom ezekben a kapcsolatokban, hogy igaz ugye, ahogy mondjuk kiderül, hogy az apuka félre ment, és akkor a feleség duzzog egy darabig, de hogy a vége mégis az, hogy mindig ő megy alá. Ő kezd el akkor teperni, mert ugye van is ez a hiedelem, hogy mert kettőnál a vásár 50-50% felelősség van a megcsaló és a megcsalt között, és akkor elkezd, na akkor csinosabb leszek, mert akkor majd biztos nem fog többé megcsalni, vagy ami a borzalom, na akkor még jöjjön egy gyerek, és akkor majd az még összeköt minket. Szóval, hogy így ezek ilyen sémák, amikben megint az van, hogy a nők maradnak alul, legvégül, ők adnak föl még többet magukba, ők lesznek, akik jó, hát megbocsát, és akkor él tovább ezzel a sebbel, és fél, hogy mikor történik meg újra. És nagyon kevés olyan történet van, pedig szerintem ez volna jó, hogy ilyenkor elsősorban önmaga felé fordul. És akkor így azt kezdi el megkeresni, hogy ki vagyok én ebben a történetben, és mit akarok, és mennyi erőforrásom van ehhez, és merre mozduljak tovább. Akarom ezt én még tovább csinálni? Milyen feltételekkel akarom tovább csinálni? Vagy ki akarok ebből lépni? És a fikció megadta azt a lehetőséget, hogy akkor én azt mondjam az én nőimnek, hogy nem kellnek a séma megoldások. Akkor bocsáss meg, ha bocsánatot kértek tőled, ha látod azt, hogy van értelme, ha meg nem, akkor meg keresd meg a te megoldásodat.
Bossa Nova című regényéről beszélgettem Angéla Murinaival, a regényt az Álomgyár kiadó jelentette meg.